hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus követése mindenkorban bátorság, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a közelmúltban egybenyitott, teljesen felújított főszékes egyházban a pap és diákónus szentelésen. A szertartás keretében 7 diákónust áldozó pappá, 3 akolitust pedig diákónussá szentelt. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott: hálával tartozunk Istennek ezekért a fiatal emberekért, akik készek arra, hogy életüket Jézus Krisztusnak és egyházának a szolgálatára szenteljék. Nem riadnak vissza sem a negatív példa, sem a katolikus papságról vagy az egyházról terjedő rossz hírek hallatán, hanem Krisztusra figyelnek, aki meghívta őket. Tudják, hogy Krisztus hűséges, és saját hűségüket is őre akarják alapozni. Krisztus követése mindenkorban bátorságot kíván, hangsúlyozta Ternyák Csaba egriesek a pap és diákónus szentelésen. A szentelendőkhöz fordulva a főpásztor kiemelte: a papi hivatást nem önmagatokért kaptátok. Nem csak arról van szó, hogy általa a személyes megszentelődéseteket szolgáljátok. A híveket, a közösségeket, az egyházat kell szolgálnatok, és ebben valósul meg saját lelki előrehaladásatok is. Ti megtanultatok Jézussal együtt járni az úton. Feladatotok az lesz, hogy erre másokat is megtanítsatok, szólt az egri bazilikában a szentelendőkhöz Ternyák Csaba érsek. Fontos, hogy egységesen gondolkozzunk szinte minden kérdésben, ami a magyarságot érinti, hangsúlyozta Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Fiuméban, a Kárpát-medencei nemzetpolitikai kerekasztal című tanácskozáson, amelyen valamennyi külhoni magyar párt vezetője részt vett. A távirat irodának nyilatkozva az államtitkár kiemelte: nagyon mozgalmas időszak áll mögöttük, hiszen az elmúlt években több választást is tartottak minden régióban, Hozzátette ugyanakkor, vannak még olyan megmérettetések, amelyekre fel kell készülni. Itt megemlítette a romániai elnökválasztást, amelyet a parlamenti választások követnek majd. Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, van tehát mire büszkének lenni, hangoztatta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Tiszafüreden az Országos Polgárőrnapon. Rétvári Bence az Országos Polgárőr Szövetség és a Tiszafüredi Önkormányzat által szervezett ünnepi eseményen arról beszélt. Sikerült elérni, hogy Magyarországon békében és biztonságban élhessenek az emberek. Hozzátette, olyan országokat hagyunk le ebben a világ béke index, mint Belgium, Japán, Németország, az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok. Az államtitkár felidézte, hogy az elmúlt években Párizsban, Brüsszelben, Berlinben, Barcelonában, Manchesterben és másutt számos ember halt meg merényletekben. Budapestről, magyar városokról ilyen híreket nem találunk az elmúlt évekből, mert itt sikerült megvédeni a magyar emberek biztonságát, emelte ki, hozzáfűzte. Ez köszönhető a rendőröknek, a polgárőröknek is. Az ukrán-magyar határszakaszon 7661-en léptek be Magyarországra pénteken, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6840-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 75 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Csütörtökön kezdődik a harmadik Bodrog-Kisfalut Fest a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Bodrog-Kisfaludon, ahol többek között a Kispál és a Borz is fellép. A szervezők tájékoztatása szerint a június 30-áig tartó fesztivál a zene, az irodalom és a képzőművészet köré szerveződik. A fellépők között pedig ott van az idén 37 éves Kispál és a Borz is. A zenei programok mellett a gasztronómiára is nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők. A rendezvényen 10 borászat termékei lesznek elérhetők, és egy vendégborász is érkezik a fesztiválra. A sörkedvelők pedig kézműves söröket kóstolhatnak. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhőképződés mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Egyre inkább az ország középső harmadán előforduló záporokkal, zivatarokkal, amelyeket elsősorban felhőszakadás kísérhet. Az északi-északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten megerősödik, zivatar környékén viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Quando sono solo sogno all'orizzonte. So che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su. Le finestre mostrano tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che strada. Time to say goodbye. I see. Che non ho mai veduto il suo
sei lontana, sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me.
Könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának 25. részét hallják. Felolvassa Hevér Gábor színművész.
Ha nincs a TBC-tesztelés, sosem ismerkedtem volna meg Even Rosszal és a feleségével, Ginivel. A tesztelést Siegfried hozta szóba egy reggel, amikor éppen valami kólika elleni szert palackoztam a házi laborunkban. Tudod, ez a tesztelés kicsit sok egy orvosnak, különösen, ha már idősebb. Even Ross fölhívott és a segítségemet kérte, és van egy elgondolásunk, ami neki is, meg nekünk is jó lenne. De a dolog rajtad áll, vagy bukik. Hogy? Hajlandó lennél átjárni Scarburnbe és megcsinálni a tesztet mondjuk hetente háromszor? A hasznon megosztoznánk Evennel, és neked is leesne valami. Benne vagyok, mondtam, miközben bedugaszoltam az utolsó palackot. Nem árt néha egy kis kiruccanás. Scarburn jó messzire esik innen, nem? Megvan vagy 25 mérföld? Olyasmi, kissé kopár vidék, de jó időben az is szép. Abban meg biztos vagyok, hogy Evennel jól kijössz majd. Hallottam róla egyet-mást, mondtam nevetve. Állítólag jobban szereti az italt, mint a munkát. Siegfried sanda tekintettel nézett rám. Az emberek össze-vissza beszélnek minden, de Even jó barátom, és nem ismerek nála jobb sebészt. Kis szünet után folytatta. Menj el hozzá holnap, és ítéld meg magad. Másnap reggel az autóban próbáltam felidézni mindazt, amit Even Rossról hallottam. Nem volt valami sok, hiszen 25 mérföld a körzetemhez képest nagy távolság volt, ami pedig a szakmát illeti, idősebb képviselői általában különcök voltak, és nem vetették meg az italt. A frissen végzett állatorvosokra ez már nem volt jellemző, ők tudományosabb képzést kaptak, és jobban tartották magukat a szakmai normákhoz, de akik már jó 20 éve a pályán voltak, azok bizony sorsedzett, kemény emberek voltak. Általában nehéz életük volt, és magukra hagyatva küszködtek azokban a nehéz időkben, amikor sok volt a munka és kevés a pénz. Nem csoda hát, ha sok feszültséget kellett levezetniük. Even Rossról az a szóbeszéd járta, hogy olykor beveszi magát egy falusi kocsmába, és napokig ki se jön onnan. Aztán a felesége viszi haza, és tereli vissza a munka rögös útjára. Mesélték azt is, hogy a kocsmában gyakorta szorítkezett nagy darab parasztokkal, vajon kibírja tovább, és általában a paraszt kerül a padlóra. Mesélték azt is, hogy íven olykor tengelyt akasztott a rendőrséggel, egyszer például bevonták a jogosítványát ittas vezetésért. Változatos tájon hajtottam Skermön felé, megszoktam a völgység vidékét Deróbály körül, amelyet bűbájossá varázsolnak a völgyek széléig lenyúló erdők és a kanyargó folyócskák partjait szegélyező dúslegelők, de ez már itt a Pennin-hegység volt. Anglia viharvert, szélfúta, csak nem kopár teteje, ahol több fa emelkedik, mint fa. Amikor pedig Skerbönbe értem, az volt az első benyomásom, na ez pontosan az a hely, ahová egy sokat látott ember szívesen elrejtőzik. Magam elé képzeltem a lezüllött állatorvost és hányatott sorsú lompos feleségét. Mindaddig úgy gondoltam, Deróbály igazán Isten háta mögötti hely, de csak most láttam, hogy Skermönhöz képest mondén nagyváros. Felhős, szeles időben érkeztem, és az volt a benyomásom, hogy a meredeken lejtő piacteret patkó alakban körbefogó házak bármelyik pillanatban megindulhatnak lefelé. Elhaladtam egy vasbolt, egy metodista imaház, egy rövid áru üzlet, végül a szálloda mellett, melyet méltán neveztek el a mértékletességről, mert sem ott, sem másutt nem tettek semmilyen kísérletet az épületek szépítésére, ráadásul egy-két állig bebugyolált nőtől eltekintve üres volt az utca. Jó 200 méterre a főtértől rábukkantam egy kicsiny, modern ház falán az állatorvos névtáblájára, s bezörgettem. Arra számítottam, hogy borostás, hízásnak indult, viszkiszagú férfi nyit ajtót, de mikor az végül kinyílt, magas, széles vállú házigazda fogadott, vihar edzett, de kifejezetten jóképű. Kék szeme mosolygós és sokkal fiatalosabb, mint az itt-ott már őszülő szőkehaja. Kifogástalan, szabású, puha, barna tweed öltönyt viselt. Barátságosan kezet nyújtott.
Gondolom, te csak James Herriot lehetsz. Fáradj beljebb.
Enyhén felföldies kód kiejtése volt, keverve valami mással, amit nem tudtam azonosítani. Mutatta az utat a konyháig, ahol egy asszony állt a tűzhelynél.
Csiné! Szólt oda a házigazdám. Bemutatom az ifjú Harriet doktort, ő Siegfried jobb keze.
Virginia Ross hátrafordult és szemügyre vett, majd így üdvözölt. Isten hozta. Éppen kész a kávé. Azzal rám mosolygott, de valahogy féloldalasan, ami akkor eléggé furcsának tűnt. Később megszoktam, mert ismerettségünk hosszú évei során mindig ugyanígy mosolygott rám, mintha valamely szimpatikus, ám mulatságos jelenség volnék. E mosolytól mindig, hogy is mondjam, olyasféle érzésem támadt, hogyha kiskutya lettem volna, a farkamat csóvával rohangálni kezdtem volna a szobában. Ginny vagy 10 évvel volt fiatalabb a férjénél, azaz a 40-es évei elején járt, és rendelkezett azzal a női vonzerővel, amely nem kopik meg a korral. Amint kitöltötte a kávét 3 bögrébe, és asztalhoz ültünk, már is úgy éreztem, mintha régi jó barátok lennénk. Később még számtalanszor ültem ugyanitt, és ittam Ginny kávéját vagy teáját, vagy ha éppen ebédidőben jártam arra, ettem kitűnő főztjét. Remek szakácsnő volt. Szinte mindent mesterien tudott elkészíteni. Mellesleg több nyelven beszélt, igen olvasott volt. Festegetett és kézimunkázott is, de ez mind semmi volt ahhoz képest, ahogyan főzni tudott. Nem bánt pazarlóan az alapanyagokkal, de a legegyszerűbből is valóságos költeményt varázsolt. Ívün félretolta a bögréjét és felállt.
Meg kell operálnom egy köldöksérves csikót, tarts velem, ha van kedved, mondta.
Nagyon szívesen. Kimentünk egy kis melléképületbe, ahol a műtő és a házi patika volt. Mindig is érdekelt a kollégák felszerelése, és most is kíváncsian vettem szemügyre a polcokat és asztalokat. Manapság ez már nem olyan érdekes, hiszen többé-kevésbé mindenki ugyanazt az alapgyógyszertárat használja. Az antibiotikumok, szulfonamidok és szteroidok nem túl nagy választékát, de akkor, 1939-ben bizony még a sötét középkor minden varázsszerével találkozhattam. Ívün eszköztára primitívebb volt a miénknél is. Volt benne liktárium, hólyaghúzó, élénkítő kanalas orvosság, szalmiákpor, hűtőfolyadék, Donovan oldat, és egy és más, amit maga Ívün kotyvasztott, és a fekete mágia bélyegét viselte magán, mint például az a szappamból és arzénből kevert kenőcs, amelyet gézre kenve daganatokra kötött rá, hogy beegye magát a bőrön keresztül. Ide-oda mászkáltam, és közben azt is figyeltem, miként készül fel Evan a műtétre. Sterilizátora nem volt, de mindent akkurátosan kifőzött, a kis gáztűzhelyen lobogó vízben, fogóval vigyázva kiemelte, majd egyenként tiszta papírosba csomagolta. Mindezt a legcsekélyebb sietség nélkül. Ugyanilyen komótosan viselkedett Evan kinn a tanyán is. Sokáig kereste az alkalmas helyet, amely teljesen lapos volt, rajta a fű magas és puha, aztán legugolt, szemügyre vette a terepet, és félredobott néhány kavicsot. Amikor ezzel megvolt, összetolt néhány szalmaköteget asztalgyanánt, letakarta egy tiszta lepedővel, és nagy gonddal kirakta rá a műszereit. A bálák mellé kikészített egy vödör forró vizet, szappant és törölközőt, majd egy karikába tekert fehér, puha kötelet. Csak ekkor hozhatták elébe a csikót. Bizonyára tátott szájjal néztem az egészet, mert megjegyezte. Sosem látok munkához, amíg alaposan elő nem készítettem mindent. Teljesen másként dolgozott, mint a főnököm Derobájban. Siegfriednek nem lett volna türelme mindezt szép nyugodtan végigcsinálni, ő állandóan rohangált és hadvezérként ugráltatott másokat is. Evan módszerét sokkal kellemesebbnek találtam. Vendéglátóm igazi természete azonban csak akkor tárult fel előttem, amikor hozzálátott a műtéthez. Alapvetően azt a hagyományos módszert alkalmazta, hogy megbékjózta a lovat, mielőtt elkábította volna, de ezt olyan akkurátosan csinálta, ahogyan még senkitől se láttam. A páciens kis szőrmók állat volt, még épp csak pejhedzett a patája körül. Egy volt a több száz csikó közül, amelyekkel évente foglalkoznunk kellett. Idegesen remegett és körbe-körbe pillangatott. Evan duruzsolt neki néhány megnyugtató szót, majd rátekerte a kötelet. Előbb a nyakára, aztán a hátsó lábai közé, majd vissza a nyakához, és amikor a tanyai férfiak megfeszítették a kötelet, Evan még mindig ott állt az állat fejénél, és beszélt hozzá. Így az minden ellenkezés nélkül rogyott le végül a fűbe. Igen tanulságos volt figyelnem, milyen ügyesen húzogatja és csomózgatja Evan a kötelet, míg az állat a hátán nem feküdt. A két melső, illetve hátsó lába összecsomózva úgy, hogy a műtét helye szabadon maradt. Evan rám bízta a kloroform adagolását, mielőtt ő felvágta a bőrt, a helyére gyömöszölte a sérvet, majd szépen bevarta a sebet. Határozott, majdhogy nem durva sebészi mozdulatokkal dolgozott, s amint figyeltem erős ujjait munka közben, eszembe jutott a legenda a kocsmai készfogásokról. Evan akkor sem sietett, amikor végzett a műtéttel. Eltüntette az utolsó csöpvért, és az operáció minden más nyomát is. Ráérősen mosta ki és törülte szárazra a műszereit, akkurátusan visszacsomagolta őket a barna papírba, aztán helyet foglalt egy szalmabálán, hogy megvárja, amíg a csikó magához tér az altatásból. Cigarettapapírt vett elő a zsebéből, kis zacskóból dohányt szórt bele, fél kézzel, gyakorlott mozdulattal megsodorta, megnyálaszta, egyik végét összetekerte, majd rágyújtott. Füstölgés közben kezdte osztogatni az utasításait. Most fordítsátok a hasára, úgy jó lesz. Térdelj a válla mögé, egy darabig hadd maradjon így. Nem kell sürgetni, majd feláll magától, amikor akar. Evan türelmesen kivárta azt a 20 percet is, amíg a csikó nekiveselkedett, föltápászkodott, majd remegő lábain kissé riadtan nézett körbe. Adjátok békén, amíg biztosan nem áll a lábán, rendelkezett Evan. Aztán visszavezethetitek a helyére. Hozzám fordult. Nos, van ebben a faluban egy jó kis kocsma. Megihatnánk egy kis sört ebéd előtt. A kocsmában rajtunk kívül nem volt vendég. Evan elégedetten belekortyolt a félpint sörébe, majd ismét csodort magának egy cigarettát óriási szakértelemmel. Fölnevettem. Tudod, én ilyet eddig csak a cowboyoktól láttam a filmeken. Hol tanultad? Ja, ezt? Mosolyodott el Evan. Kanadában. Még elég régen. Ott évekig nem juthattam gyári cigarettához, így kellett csinálnom, aztán megszoktam. Nem szívesen beszélt magáról, de ahogy üldögéltünk a kocsmában, sikerült egyet s mást megtudnom róla. Sutherlandi paraszt gyerek volt, aki már kisfiú korában megtanult a lovakkal bánni, és imádta őket. Amikor kijárta az iskolát, sok más nyughatatlan felföldihez hasonlóan ő is a nyakába vette a világot. Először Ausztráliába ment, ahol a nyulaktól védelmezte a farmokat. Aztán évekig egy kanadai tanyán dolgozott, és közben jószerivel le sem szállt a nyerekből. Kanadai katonaként tért vissza Angliába a háború elején, és 1918-ig szolgált a lovasságnál. Leszerelése után nem egy bajtársával együtt a londoni állatorvosi egyetemen kötött ki, és itt ismerkedett meg Ginnyvel. Arról egy szót sem ejtett, hogyan kötött ki végül Scarbornben, és én nem is faggattam. De nem értettem, hogyan temethette el itt magát egy ilyen kitűnő állatsebész, aki ráadásul még első osztályú lovas is. Mindez elmondható volt Siegfriedről is, de Even Ross őt is felülmúlta. A legkülönösebbnek azt találtam, miért olyan vidéken dolgozik, ahol marhával és birkával sokkal gyakrabban van dolga, mint lovakkal. Nem is olyan messze, a Penninsben épp elég versenyistálóakat, de Even sohasem próbált ezeknél elhelyezkedni. Ismertem egyébként azt a lódoktort is, aki egy nagy Bentley-vel járta a vidéket, és degeszre kereste magát a beteg lovakon. Ő is értette a dolgát, csak hogy Even mostanra már többet felejtett a lovakról, mint amennyit a másik orvos valaha megtanult. Azt hiszem, az lehetett a dolog magyarázata, hogy Evenből hiányzott minden ambíció. Nem akart sikeres lenni, sem gazdag. Aznap délelőtt is, amikor meséltem neki a mi terveinkről Deróbájban, udvariasan végighallgatott, de láttam rajta, hogy nem érdekli. Nem, Even csak annyit akar dolgozni, amennyiből éppen megélhet, ezentúl semmivel sem törődött. Úgy fél órája ülhettünk már a kocsmában, és megittünk fejenként 3 pohár sört, amikor az órámra néztem. Lassan indulnom kellene Deróbájba, mondtam. Délután van ott 1-2 elintéznivalóm. Even elmosolyodott. Minek az a nagy sietség? Ígyunk még egy búcsú pohárral. Álmosan szólt a hangja, és kék szeme kissé homályosodni kezdett. Semmi kétség, hogy már ez a kevés ital is hatott rá. Köszönöm, nem, mondtam. Csak ugyan mennem kell. Amint vezettem visszafelé a falak szegélyezte keskeny úton, azon tűnődtem, hogy Even Ross vajon miért nem bírja az italt. Vajon már annyi alkohol van a vérében, hogy ilyen kevéstől is becsíp? Persze vannak, akik eleve nem bírják. Nem maradhattam vele a kocsmában, így nem tudhattam meg, hány pohár jött volna még, de könnyen lehet, hogy azok az állítólagos többnapos ivászatok ugyanilyen ártatlanul kezdődtek. Ezt később is csak találgathattam, mivel ezentúl mindig nemet mondtam, ha még egy búcsú pohárral akart rendelni. Egyébként éveken át tartottam vele a kapcsolatot, de részegen egyszer sem láttam. Úgyhogy végül is erről a hírhedett oldaláról nem ismertem meg. A sors egyébként úgy hozta, hogy csak pár nap telt el a második Scarbornyi látogatásomig. Vasárnap volt, éppen vége az istentiszteletnek, és a kocsimból megpillantottam Event és Ginnyt, amint ünneplőben sétáltak az utcán. Nem szóltam utánuk, csak figyeltem két új barátomat. A délceg tartású, könnyű léptű Event és csinos feleségét. Amíg be nem fordultak a sarkon, s el nem tűntek a szemem elől. Szép pár volt. Amint ez később is, számtalanszor megállapíthattam. Együttműködésünk Even Rosszal zavartalan volt. Számomra rengeteg kocsikázással járt. 25 mérföld Scarbornbe, egy kis körút az ottani tanyákon, aztán még aznap este vissza Deróbájba, de én élveztem a munkát Yorkshire szélfutta tetején, ahol a farmereknek egy újabb közösségével találkozhattam. Ők is, mint minden hegylakó, egymást múlták felül a vendégszeretetben. Egyszerű, kőpadlós konyháikban fantasztikus lakomákat ettem, és a végén még rám is tukmáltak egy kis vajat, tojást, olykor egy szép szelet marhahúst is. Szerencsés voltam, mivel a TBC tesztelés bevezetésekor a gazdák még kaptak némi támogatást a termelt tej mennyisége vagy a marhák száma után, így valóságos jótevőt láttak bennem. Később, amikor rutinná vált, a gazdák már szükséges rossznak tartották a tesztelést, de én még éppen kifogtam a kezdeti lendületet. Bevált ez a gyakorlat Siegfriednek is, mert bár így többet kellett dolgoznia, amikor oda voltam, de neki is jól jött a mellékes. A legjobban persze Even járt, aki munkanélkül jutott egy kis állami támogatáshoz minden negyed évben. Utálta is volna, hogy órákat töltsön el rutin munkával, nem beszélve a felmérések adminisztrációjáról. Amikor igazi munkája volt, azt remekül csinálta. Óriási műgonddal, mindig tisztán hagyta maga után a házat, és minden műszerét elcsomagolta a barna papírba, amiből kifogyhatatlan készlete lehetett, de ha egy mód volt rá, inkább nem mozdult ki otthonról. Ebéd után rendszerint levetette a cipőjét, papucsot húzott, és leült a kandalló mellé, ahonnan aztán nehéz volt kimozdítani. Békésen füstölve üldögélt, a gazdák telefonjait meg rendre Ginny fogadta.
Majd holnap elintézem, mondogatta Even.
Ő nem érezte, hogy szorítaná az idő. Nem esett pánikba, ha egyszerre két távoli tanyáról kapott sürgős hívást. Nem szorult görcsbe a gyomra a gondolatra, hogy mennyire stanciája van még. A mi munkák deróbájban alig érdekelte. Ezzel szemben lenyűgözve hallgatta, milyen mulatságos dolgok estek meg velünk. A Skeldale House jobb eseteit újra meg újra hallani akarta, akár egy gyermek a kedvenc meséjét. Gyakran dőlt hátra a széken, nagyot szippantott a cigarettájából, majd megszólalt. Azt mondd el, hogy is volt azzal a gumiruhával? Ezt a sztorit annyira szerette, hogy még a 20. alkalommal is feszült figyelemmel hallgatta, amíg aztán rázkódni nem kezdett a válla a nevetéstől, s kék szeme meg nem telt könnyel. Visszagondolva erre az időre, gyakran morfondírozom, kinek volt hát igaza? Evennek, avagy a sikeres állatorvosoknak, akik állandóan rohangáltak, amíg fekét nem kaptak. Annyi biztos, hogy a betegei rettenetesen tisztelték. Gondolom, ez azzal is összefüggésben állhat, hogy nem kapatta el őket. Neki igen szépen megköszönték, ha egy állathoz kiment már a hívás napján. Míg Siegfriedtől és tőlem mindig megkérdezték, ha nem voltunk ott fél órán belül. Mi tartott ilyen sokáig? Volt még egy előnye annak, hogy én végeztem el Even helyett a TBC tesztelést. Időnként átengedett nekem kisebb maszek munkákat is a tanyákon, és ahogy telt múlt az idő, Even általános helyettesévé nőttem ki magam. Egyre gyakrabban mondtak ilyesmit a gazdák.
Ja, és rossz doktor úr azt mondta, hogy ha már úgyis itt van, beoltatná a borjakat hasmenés ellen.
Később az is előfordult, hogy két kiherélendő lóval fogadtak. A gazdáknak szemmel láthatóan semmi kifogásuk nem volt az ellen, hogy egy jött-ment, tejfeles szájú végzi el az ilyen munkát. Ha Even azt mondta, hogy én is megcsinálhatom, akkor biztosan rendben lesz a dolog.
Elhangzott James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 25. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. A zenei munkatárs Vasári Bernadett volt.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bán Izsák, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetese beszél arról, mit jelent a jelenben élni, hivatásként élni az életet.
Mikor megkérdezik, hogy mi a jó a bencés hivatásban, vagy a bencés életben, akkor azt szoktam mondani, hogy az egyik nagyon jó dolog az az, hogy úgy élek, hogy bármit csinálok, annak van értelme. Tehát amikor megetetem a birkákat, vagy kitakarítom a WC-t, annak pontosan ugyanabban a nagy egészbe illeszkedik bele, mint amikor önöknek tartok előadást, vagy szentmisét mutatok be a Bakonybéli templomba. És hogy ez talán alkalmazható a családos életre is, hogyha tudom, hogy mit miért teszek, hogy az én életem egy válasz, egy megszólítottságra, akkor nem kell azt éreznem, hogy értelmetlen pelenkát mosni, vagy WC-t takarítani. Hogy ez ad az ember életének egyfajta biztonságot. Tehát ha az a munkahipotézisünk igaz, hogy van egy felsőbb létező, aki minket életre hívott, és ő kommunikál velünk, és mi erre válaszolhatunk, sőt válaszolni is kell erre a meghívásra, akkor az én életemet hordozó valami az egy nagyon biztos dolog. Az állandóan ott van, abban lehet kapaszkodni, arra lehet támaszkodni, és ráadásul ez túlmutat ezen a világon. Tehát akkor is, ha körülöttem minden összeomlik, erre akkor is lehet hagyatkozni. Marketingben tudjuk, hogy mindig van egy kis apróbetű, hát azért itt is van sajnos apróbetű. Ugye az egyik apróbetűs rész az, hogy ennek az a következménye, hogy nem vagyok a magamé. Hogy nem csinálok azt, amit akarok. Hogyha őszinte vagyok magammal, ha nem kezdek el hazudni magamnak, akkor az életem minden órájában, vagy minden napjában tudatosítanom kell azt, hogy vannak vágyaim, amik sok irányba mennek, de hogyha hivatásként élem az életemet, akkor figyelnem kell arra, hogy merre visz az út, és hát ebből adódik az is, hogy bizony le is kell mondanom dolgokról. Ha egy megszólításnak válaszolok, akkor sok más megszólításnak nem válaszolhatok. És ez valahol egy munkás dolog. Tehát ez nem egy dőljünk hátra és élvezzük az életet. Már pedig lehet élvezni, csak bizonyos keretek között. Szóval a 15 éves keresztlányommal utaztam múlt héten autóban, és azt mondta, hogy az a baj, Izsák, hogy a hittan lehoz az életről. Az elmélet az nem olyan egyszerű, de talán ez a néhány gondolat segít, hogy miért is van ez, hogy hivatásként élni az életet. Az egyrészt óriási lehetőség, és nagyon szép, másrészt pedig munkás és áldozattal jár. És hogy ezt megértsük, ezt Ádám és Évánál kell kezdenünk. Tehát, ahogyan a teremtés történet, a jakvista teremtés történet elbeszéli azt, hogy ki az ember, vagy mi az ember, abban az rajzolódik ki, hogy az Isten az embert egy olyan térbe, egy olyan konstellációba, egy olyan helyzetbe állította, ahol minden az övé, tehát rengeteg lehetőség vár az emberre, hogy ez a kert, az a lehatárolt, de fölfelé nyitott valóság, és mindent, ami van, azt az Istennel való párbeszédben, úgy is mondhatnánk, az engedelmességben, az Istenre való odafigyelésben birtokolja az ember. Ez a paradicsomi állapot, mint ahogy ha láttak egy pókot, hálót szőni, a pók először kifeszít egy vezérfonalat, és arra szövi fel az egész hálót, és ha bárhol sérül a háló, az kijavítja, de hogyha a vezérfonál elszakad, akkor az egész háló összeomlik, és akkor új hálót sző. Tehát van ez a párbeszéd a teremtő és a teremtmény között, ami mindennek értelmet ad, és ebben a viszonyban értelmezhető minden más, ami van, az egész kert. Az ember vágya arra irányul, hogy ő több legyen, hogy minden azért van, hogy ő megvalósíthassa ezt a hivatását. Ez az alaphelyzet, ami azt eredményezi, hogy a paradicsomi ember egyszerre végtelenül gazdag és végtelenül szegény. Vagy azt is lehet mondani, hogy egyszerre végtelenül szabad, és ugyanakkor engedelmes. Vagy egy 20. századi teológus azt is mondja, hogy végtelenül tiszta, szűz, egyedül van, ugyanakkor meg termékeny ebben a kapcsolatban, ebben az engedelmes Isten kapcsolatban. És tudjuk azt a teremtés történetből, hogy nem marad meg az ember ebben az állapotban, mert a vágynak ez az oldala, hogy te több lehetsz, minden a tiéd, valósítsd meg azt, ami vagy, csak maradj meg ebben a kapcsolatban. A vágynak van egy sötétebb oldala is, ami a hiánynak az oldala. Ami azt mondja, hogy hát valami hiányzik neked. Ezt kezdi ki, aki jó. És ugye ennek a folyamatnak az a vége, hogy az ember azt mondja, hogy nem maradok meg ebben az állapotban, nem válaszolok erre a hívásra, hanem én majd kezembe veszem az én vágyaimnak az útját, és eszek az almából, azaz kilépek ebből a dialogális térből, az engedelmességnek ebből az Istentől akart állapotából. Ugye az engedetlenség következménye, vagy az engedetlenség maga a bűn, és ennek a következménye a halál, és hogy abban a pillanatban, amikor nincs meg ez a mindent felölelő értelem, ez az engedelmesség válasza, akkor feltárul az embernek ez a véges pontjellegű valósága így az univerzumban, és ez maga a halál. És ebben a kitettségben az ember mindenbe belekapaszkodik, bármibe, ami biztonságot ad. Tehát ez az az állapot, amiben vagyunk, hogy egyszerre akarunk mindent, és ugyanakkor akarjuk az állandóságot is, a biztonságot is, és hogy most már nem adatik meg nekünk, hogy együtt legyünk gazdagok és szegények, engedelmesek és szabadok, szűzek és termékenyek, hanem hogy az életállapotunk, tehát az, amit ajándékba kapunk az Istentől, és amit választunk, az valamiféleképpen a lehetőség arra, hogy visszatérjünk ehhez az eredeti állapothoz. Ugye Szent Benedek regulája úgy kezdődik, hogy hallgass meg, ó fiam, a mester tanítását, és térj vissza az engedelmesség fáradtságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség miatt. És hogy ennek a visszatérésnek, hogy az Istennek a válasza az ember bűnére, az a keresztre feszített Krisztus, azért van ő ott a jobb oldalt. Tehát a paradicsom kerti állapothoz való visszatérésünk, az valahogyan a húsvéti titokhoz kapcsolódik. Az értünk meghalt és feltámadt Krisztushoz. Azt írja Szent Bernát, hogy az elveszett paradicsom helyett kaptuk a megváltó Krisztust. És ugye ezt az egészet azért meséltem el, mert hogyha oda térünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan tudunk mi hivatásként élni az életet, az valahogyan mindig a kereszthez visz minket közelebb, és hogy nincs más út, mint hogy döntenünk kell, választanunk kell, a keresztre feszített Krisztushoz kapcsolódva nyílik meg számunkra újra a lehetőség az engedelmes Krisztuson keresztül az atyának való engedelmes élethez. Tehát minden nagy döntésünk, a házasságunk, a szerzetesi fogadalmunk, a papszentelésünk, az valahogy ezt a mintát, a húsvéti titok mintáját követi, a lemondás, halál és visszakapott új élet feltámadás lehetőségének a kettősségét. Mi kell ahhoz, hogy a mindennapokban ez valósággá váljon, tehát ez a fajta engedelmesség. És az első, amit itt megneveznék, ez a megszólíthatóság. Így figyelve magam körül, meg akár a kolostorban is, hogy hogyan élünk, én nem nagyon ismerek olyan embert, aki ne arra panaszkodna ma, hogy túl sok, minden túl sok a feladat, túl sok a dolog, és mi magunk is generáljuk ezt. Szerintem az emberek itt jelenlévő kétharmada az éjjeli szekrényén tartja a mobilját. És az egyik utolsó dolog, amit megnéz, az a telefonja, és reggel, amikor föl kell, az egyik első dolog, amit megnéz a telefonja. Hogy nem bírjuk elviselni azt, hogy nem vagyunk megszólíthatóak mások számára, de közben pedig saját magunk számára és az Isten számára, mint hogyha egyre kevésbé lennénk megszólíthatóak. És a monostor, az például egy olyan épület már maga is, amit úgy építettek meg, hogy a közepén legyen egy üres tér, ami a kerengő, vagy hát nálunk egy kvadrum, hogy ezt nagyon, sokáig nagyon tudták, hogy kell, hogy az ember életében legyenek üres terek, legyenek üres idők, valahogy a mi életritmusunk is, a bencés életritmus is ilyen, hogy pörgünk ezzelben, mint a mérgezettegér persze, de hogy megállunk, tehát hogy most imaóra van, akkor hagyunk mindent, bemegyünk a templomba, és lelassulunk, szép lassan elimádkozzuk a zsoltárokat, csöndbe vagyunk. Tehát kell ez, hogy újra és újra rá tudjunk csodálkozni arra, hogy az Isten szólít minket, megszólít minket. És a találkozásainkon keresztül, a világ eseményeink keresztül is szól, kell az idő, a védett idő, amiben ez tud bennünk rezonálni. Mustó Péter atyának az új könyve, a Posztumusz könyvnek az első fejezete nagyon szépen ír erről a rezonancia élményről, hogy erre vágyunk igazából, hogy az élet meglepjen minket, és hogy mi rezonálni tudjunk arra, ami történik, amit Isten tesz velünk, és ugyanakkor ehhez el kell engednünk a kontrollt, amit meg nagyon nehezen tudunk, hogy szeretjük betáblázni, betervezni, nálam van, én tudom, hogy mi fog velem történni. Egy osztrák bencés ismerősünk mesélte el azt a történetet, hogy egy bankigazgató ment hozzá lelki gyakorlatozni, kiégett állapotban volt, a bank sem ment túl jól, és megtanult szemlélődni egy hét alatt. És utána kicsit kétségbeesve szólt az atyának, hogy de mi lesz velem, most visszamegyek a munkahelyemre, hát ott akkor megy a pörgés, tehát hogy nincs, egyszerűen nincs fél órám arra, hogy, ma, hogy minden nap imádkozzam. És kérdezte az atya, hogy és van-e ebédszüneted? És mondta, hogy van, igen, egy óra ebédszünetem van, de mivel olyan rosszul mennek a dolgok, a titkárnőm most már hónapok óta mindig betervezi az ebédszünetemet is, tehát ott is meetingek vannak, meg telefonok, meg ilyenek. Mondta az atya, hogy akkor x-elt ki az ebédszünetedet, és imádkozzál ott. És kérdezte a bankigazgatót, hogy jó, de hát mit fogok mondani a titkárnőmnek, mit írjon be oda, hiszen hát azt tudja, hogy nem nagyon szoktam enni, vagy bekapok egy szendvicset, mit írjon be oda. És mondta neki az atya, hogy írd be oda, hogy az igazgató úr megmenti a bankot az ebédszünetben. És ezt megcsinálta, egy ideig nagyon ilyen titokzatos homály lengte körül, hogy mit csinál az igazgató abban az egy órában, de aztán egy idő után, amikor kiderült, akkor kollégák is szívesen csatlakoztak hozzá, és alakult egy ilyen imakör a bankban, és látványosan jobban kezdett menni a banknak a pénzügyei ez a dolognak a története. Szóval, hogy lehet, hogy ha megszólíthatóak vagyunk, ha teszünk ezért, akkor megmentjük a házasságunkat, családunkat, a városunkat, az egyházmegyénket, ki tudja még mindent. Tehát ez volt az első, hogy jelen lenni, figyelni a megszólítottságra. A második, ez az, hogy az engedelmességnek a minősége. Ezek csupa olyan szót hozok ide, ami nem divatos szó ma. Tehát se a megszólíthatóság, se az elköteleződés, ami majd előjön, se az engedelmesség, ezeket nem szereti a mai közbeszéd, mert a magyarul az engedelmességben valami olyasmi van benne, hogy hát valaki nyomul, a másik meg enged neki. Vagy hát akkor én így elfogadom, ami van, jól van. Hát. És hogy a görög szó, amit a Szentírás használ erre, az teljesen más gyökből jön, azaz odafigyelni, meghallgatni. Odahallgatni, ezt jelenti. Engedelmesség, tehát ez egy alap magatartás, ami kell ahhoz, hogy hivatásként tudjuk élni az életet. És a szerzetesi engedelmesség sem arról szól leginkább, hogy én, mint előjáró fogkefével felmosatom a fürdőszobát a testvérekkel, hanem arról szól, hogy mindenkinek feladata, hogy a napi imádságban, a Lectio Divinában, a zsoltárokban figyelje azt, hogy mit kér tőle az Isten. És nekem akkor van könnyű dolgom előjáróként, hogyha azzal jönnek hozzám, hogy őket erre indítja most a lélek, az ige, hogy ezt, hogy azt szeretnék. Hogyha ezt a munkát ők nem végzik el, akkor nekem vert helyzetem van, mert bármit kérek tőlük, akkor ha ők nem tudják, hogy az Isten mit kér, hogy mit vár tőlük, akkor ez óhatatlanul is egy nehéz párbeszéd lesz a vége. Raniero Cantalamessa Engedelmesség című könyvében. Ennek az idézetnek a végső állítása az, hogy az engedelmességet sokszor teológiai könyvekben, ha kinyitjuk, akkor úgy értelmezték, hogy az valahol az önakaratról való lemondás. Egy negatív erény, Szent Tamásnál méghozzá az igazságosság körébe tartozó negatív erény, az önakarat elengedése, ami egy erős akadály a szeretet és a tökéletesség felé való utunkon. És ugye ezzel szemben a bibliai alapokra helyezve, vagy a mi témánkat illetően, milyen jó úgy felfedezni az engedelmességet, hogy ez egy pozitív erény, annak a lehetősége, hogy élhetem az életemet hivatásként. Hogy minden nap, ha este leülök, és van egy negyed órám, és meggyújtok egy gyertyát, akkor megkérdezhetem, hogy mit kell tennem most, mire hív engem az élet, mire szólít engem az Isten. Holnapi nap mit kellene megtennem, kivel kell kibékülnöm, kit kellene fölhívni. Kinek kéne írni egy e-mailt, mert már régen láttam. Szóval valami ilyesmi ez az engedelmességi magatartás, és hogy szokták mondani, hogy hát Istennek vagy embernek engedelmeskedni a szerzetes rendben is, ez egy ilyen dilemma, hogy hát persze könnyű azt mondani, hogy én az Istennek engedelmeskedek, és ezért nem teszem meg, amit kér a főnök. De hogy valójában, hogyha a dolog mélyére nézünk, hogy vannak olyan dolgok, amiket egy előjáró sose kérne, egy szerzetestől, vagy akár egy házasságban egy férfi se kérne a feleségtől, vagy egy szülő a gyerektől, de amit az Isten kér. És hogy ott a nagy kérdés, hogy akkor van-e bennünk bátorság ezt megtenni, hogy mire gondolok. Vagy ha két testvér összeszólalkozik, nincs olyan, hogy oda megyek, hogy gyerekek, tessék kibékülni, vagy akkor te most kérje bocsánatot tőle, vagy te kérje bocsánatot tőle. De hogyha olvassák az igét, hogyha hallgatják a zsoltárokat, nem lehet egy térben élni sokáig néhány napnál túl úgy, hogy mosolyszünet van, vagy haragszunk egymásra. Tehát, hogy hogy az Isten csendesen kéri azt, hogy engesztelődjünk ki. De ha csak ilyen nagy dolgokra gondolunk, mint mondjuk, amit Kolbe atya tett abban az adott pillanatban, vagy Teréz anya kilépett a rendjéből, mert úgy érezte, hogy erre hívja a lélek. Szóval vannak helyzetek, amikor Isten olyat kér tőlünk, amit ember sose kérne, és ilyenkor a mi őszintességünkön múlik, hogy követjük-e, hogy engedelmeskedünk-e neki. És talán ma estének a legfontosabb hozadéka lehet, hogyha hazamennek, és fölteszik ezt a kérdést, hogy most, ma este mit kér tőlem az Isten? Hogyan tudok én hivatásként élni és válaszolni arra, amit tőlem kér? Megint csak egy nem divatos szó az elköteleződés, és hogy itt csak ebben a néhány gondolatban, amit erről el lehet mondani. Nyilván nehezen döntenek ma az emberek, szerzetesség mellett is, házasság mellett is, ez mindenkinek nehéz. Amit itt a bencés hagyomány esetleg tud, vagy amit itt megosztanék önökkel, az valahogyan így a rítusoknak az ereje. Az, hogy hozok egy döntést, és beleállok egy keretbe. Hogy a szerzetesi hivatás végül is arról szól, hogy én kaptam egy megérintődést, egy megszólítottságot, és választok egy olyan helyet, választok olyan embereket, akik bennem ezt élőnek megtartják, akikkel együtt gyakorlatok segítségével tudunk haladni ezen az úton. És hogy valahol azt hiszem, hogy ha lesz kereszténység az elkövetkező évtizedekben, az úgy tud működni, hogy megszólított emberek megkeresik azokat az embereket, akikkel együtt tudnak járni ezen az úton, akikkel együtt gyakorlatokat, közös időket be tudnak iktatni, amik megtartják őket ezen az úton. Ugye a mi életünk tele van áldásokkal, meghajlásokkal, jövésmenéssel, és a mai ember úgy áll ezekhez, hogy hát én adok értelmet a gesztusaimnak. Ha nem jön belülről, hagyjuk a csodába. És hogy ez egy teljesen más logika, ami a liturgiának, ami a rítusoknak, ami a gyakorlatnak a logikája, hogy csináljuk, pont. Akkor is, hogyha nem jön belülről, mert azáltal valami változik bennünk, hogy ezt tesszük. És hogy ezt akár családi élet, házasságra is nagyon jól lehet alkalmazni. Hogy ha megegyezünk, hogy minden reggel, amikor elmegyünk, megpuszuljuk egymást, minden este, amikor megjövünk, megkérdezzük, hogy milyen volt a napod, akkor is, hogyha éppen összevesztünk, ezt akkor is megtesszük. És nem azért, mert akkor is belülről jön, hanem azért, mert azáltal rendeződünk, hogy hűek vagyunk azokhoz a gyakorlatokhoz, amikben megegyeztünk, akkor, amikor egymást választottuk.
Kedves hallgatóink, Bán Izsákot, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 90.